Señor, hiszem.
Elfoglalva helyünket, a 491. dicséretünket énekeljük 5 versével. A 491. dicséretünk első verse így kezdődik: a nap immár felvirradván. Testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, életünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Az imádkozásról szóló fejezetbe lépünk ezzel a hitvallásunkban.
Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Miért szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, hozzá könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságban megismerjük, hogy így magunkat az ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogyan szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Isten igéjére figyelünk a továbbiakban. Isten igéjét János evangéliumának 5. fejezetéből, János evangéliumának 5. fejezetéből a 24. verstől a 30. versig terjedő szakaszból olvasom. Nevezett helyen így szól a mi Urunk Jézus Krisztus. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyen mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel. Akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Isten áldjon és szenteljen meg bennünket, és adja az ő szent lelkét, hogy megértessük igéjének üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy ez a hely az imádságnak a háza, ahol megszólíthatunk téged, és ahol te válaszolsz a mi kéréseinkre és imádságainkra. Köszönjük neked hálás szívvel meghallgatott könyörgéseinket, és még inkább köszönjük neked azt, hogy újból és újból feltárhatjuk szívünket te előtted. Ahogyan egykor tanítványaid, úgy mi is azt kérjük tőle, taníts bennünket imádkozni, hogy kérhessük tőled azt, ami a te akaratod szerint való, és kérhessük azt nem kételkedve, hanem bizalommal. Most legfőképpen azért könyörgünk, engedd ígédet, szavadat, kijelentésedet megértenünk, szívünkbe fogadnunk, és légy segítségül nekünk, hogy aszerint tudjunk élni, ahogyan te tanítasz és nevelsz bennünket. Légy segítségül, hogy a magunk gondolatait elvethessük, és a te gondolataidat, a te kijelentésedet, az igazságot megragadhassuk. Urunk, ne fordulj el tőlünk, hanem légy kegyelemmel és irgalommal hozzánk, akik a te szent színed előtt állunk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására a 369. dicséretünk első és harmadik versét énekelve készüljünk. A 369. dicséretünknek az első és harmadik versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úr Isten! Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből olvasom. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből a 4. fejezet 13. versétől 18. verséig terjedő szakaszból. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Gyermekkoromban többször előfordult az, mivel édesapám lelkipásztor volt, és különösképpen is a szívén viselte a magyar nép evangelizációját, hogy ő eltűnt közülünk egy-egy hétre, ellátogatván távoli falvakba hirdette ott Isten igéjét. Hát mi gyerekek az ő távol létében azért egy kicsit mindig máshogy viselkedtünk. Aztán olykor előfordult, hogy amikor hazajött, és édesanyámmal megbeszélték, hogy mi is volt az ő távol létében velünk gyerekekkel, akkor azt mondta nekünk, hogy na, gyertek csak be ide a szobámba. Hát akkor általában tudtuk, hogy nem dicsérő szavakat fogunk kapni, hanem valami fajta számonkérés lesz azért, amit az ő távol létében úgy követtünk el, ahogy nem lett volna szabad. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyian, ahogy az életkorunkban előre haladunk, szembesülünk azzal, hogy egyszer majd mindannyiunknak oda kell állnunk egy számadásra Isten színe elé. És bizony, ami Urunk Istenünk úgymond távol létében, hajlamosak vagyunk, hogy úgy éljünk, úgy cselekedjünk, úgy gondolkozzunk, mintha ő nem lenne, mintha az ő rendje nem volna érvényes, de Isten emlékeztet bennünket olykor arra, hogy bizony egyikünk sem kerülheti el a vele való találkozást és az előtte való számadást. Milyen érdekes, hogy az ember tudatlanul is még ünnepet is szentel ennek a dolognak. Az elmúlt napokban a halottainkról emlékeztünk meg, és hát ha akarjuk, ha nem, ez a dolog a mi halálunknak a tényét is közel hozza hozzánk. És bizony felelőtlen az az ember, aki élet idejében nem gondolkozik a halálról, pusztán csak az életről. Ezért is szeretnék ma szólni a testvérek között néhány olyan kérdésről, amiről nem szívesen szoktunk beszélni, de mégis fontos róla beszélni, hogy végül ne érjen bennünket csalódás. Megdöbbenve hallgattam néhány rádió műsort az elmúlt napokban, ahol a halálról, a halottakról beszéltek pszichológusok, egyetemi tanárok, és hát a megdöbbentő nem az volt benne, hogy beszélgettek, hanem ahogy beszélgettek erről a dologról. Bizonyára ismert a testvérek előtt is sok olyan szállóige vagy mondás, amit lehet, hogy mi is mondunk, anélkül, hogy átgondolnánk. Például mondanak ilyeneket, hogy a halottak bennünk élnek. Hát gondoljuk végig, ha meghalt valaki, hozzá tartozunk, és azután a bennünk él, akkor hanyan vagyunk? Hanyan vagyunk? Meddig tart ez? Csak a szüleink élnek bennünk? A testvéreink is bennünk élnek? A nagyszüleink is bennünk élnek? Vagy azoknak a nagyszülei is bennünk? Pedig mondjuk, a halottak bennünk élnek. Van, aki azt mondja, hogy nem, a halottak közöttünk élnek. Hát én ezt kevésbé szoktam tapasztalni, én általában élő embereket látok, meg hallok itt a környéken, nem nagyon látom azt, hogy halott emberek élnének közöttünk. De előszeretettel szoktuk ezt is mondani. Azt is szoktuk gondolni, hogy a halottak a sírban vannak, olykor emberek keresztjének is kimennek, sírdogálnak ott a sír mellett, még rosszabb esetben beszélnek a sír mellett, mint hogyha ottan azt valaki hallaná. Aztán szoktak gyertyát is gyújtani, hogy a halottak el ne tévedjenek, ugye, hanem visszataláljon kiki a maga helyére, ahova való. Nagyon sokféle gondolatunk van, de az elmúlt hetekben Isten igéje arra tanított bennünket, hogy azokat a határokat, amelyeket ő fölállított, tartsuk tiszteletbe. Hiszen az Isten tiszteletünk, az pontosan azáltal lesz nagyon gyakorlativá, hogy Isten kijelentését, Isten igéjét tiszteletben tartjuk. És ezért nagyon fontos, hogy mi keresztény emberek is ezen tájékozódjunk. Mit mond Isten nekünk a halálról. És fontos is, hogy az életünkben a beszédünket, a gondolkozásunkat, ha keresztjének vagyunk, rendeljük ennek alá. És ne mondjunk olyan divatos kiszólásokat, amelyek szépen hangzanak, de valójában Isten igéjéhez semmi közük nincsen. Így szeretnék ma egyfelől Jézus Krisztus tanítása, másfelől a később megszólaló apostoli tanítás alapján néhány dolgot elmondani a testvéreknek. A halálról akkor tudunk értelmesen gondolkozni, és akkor fogjuk megérteni a kijelentés üzenetét is, hogyha az életről is helyesen gondolkozunk. A két dolog elválaszthatatlanul összefügg. Aki él, előbb-utóbb meg fog halni. És csak az tudott meghalni, aki előtte élt. Ezért csak összefoglaljuk, amiről már korábban beszéltünk, hogy az élet Isten bizonyságtétele a Biblia szerint az ő ajándéka. Erről beszél a teremtés történet. Nem magunktól vagyunk itt a Földön. Az élet nem csak úgy kialakult, hanem Isten adott életet. Isten maga az élet. Isten formálta az embert a maga képére és hasonlatosságára, a föld porából adott nekünk testet, és aztán az élet lehelletét lehelte belénk. Azt mondja a Szentírás, hogy az ember ezért test és lélek. Noha Isten lehelte az élet lehelletét belénk, fontos dolog, hogy ezt ne keverjük össze a Szentlélekkel. Az ember lelke nem a Szentlélek, az Isten. Ő az élet lehelletét lehelte belénk. Ha ezt elfogadjuk, akkor már meg fogjuk érteni jobban azt is, amit a Biblia a halálról tanít. Föl is kell tennünk a kérdést, hogy akkor mi a halál? És erre egy olyan egyszerű választ adhatunk a Szentírás alapján, hogy a mi testi létünknek a vége. A halál a mi testi létünknek a vége. Azt is megmondja a Biblia, hogy a mi testi létünknek, a mi földi létünknek a vége a bűn miatt van. Az ember átlépte az Isten által felállított határt, és Isten előre megmondta, hogy ha az ember ezt a határt átlépi, meg fog halni. A halálért tehát, azért, hogy véget ér a mi testi létünk, nem Isten a felelős. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy elfogadjuk, megértsük. Úgy mondja Pál apostol a római levél 5. fejezetének a 12. versébe, hogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, amely minden emberre átterjedt azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát a halálért, annak okozójáért, a bűnért az ember a felelős. Úgy mondja Pál apostol egy másik levelében, az 1 Korintus 15-ben, 21. versben, hogy Ádámban, Ádám bűnesetében minnyájan meghaltunk. Ő vétkezett, ő általa jött be a halál a világba, de benne, mivel az ő leszármazottai vagyunk, valójában minnyájan meghaltunk. Mindannyiunk sorsa eldőlt. Tehát a halál nem Isten felelőssége, hanem az ember felelőssége. Fontos, hogy ezt lássuk, mert így eleve az életről és a halálról is a mi gondolkozásunk egy kicsit tisztulhat. Életünk ideje Isten kezében van, de felelősek vagyunk az életért. Nem szabadít föl a Biblia bennünket arra, és Isten kijelentés, hogy pusztítsuk az életet. Nem szabadít fel arra, hogy eldobjuk az életet, hogy megváljunk az élettől. Mert mit mond? Azt mondja, hogy a halálért felelősek vagyunk, mindnyájan a halálunkért. A halál tehát a testi létünk vége. Eltávozás a látható világból. A halál azonban a Biblia szerint nem megsemmisülés. Azért nem megsemmisülés, mert az ember test és lélek. Úgy mondja a Szentírás, hogy a halál a testnek a levetkőzése. A lélek Istentől jön, Isten ajándéka, Isten örök, halhatatlan, így az ember lelke is halhatatlan. Az ember lelke nem megölhető, nem elpusztítható. Szoktunk ugyanilyeneket mondani, hogy megölték a lelkét egy-egy embernek, vagy egy nemzetnek, de ezek csak költőies fogalmazások. Valójában az ember lelke, mivel halhatatlan, nem fiatalodik, nem öregszik. Nem pusztul el. A halál azt jelenti, hogy a lélek levetkőzi a testet. Levetkőzi a testet. De nem jelenti azt, hogy ezzel kész, vége mindennek. Isten igéje a teremtés fényében erre emlékeztet bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy a halálról egy keresztény ember ne beszéljen úgy, hogy ez a végzet, és nincs tovább. Sok keresztény is hajlik erre, amikor elveszti hozzátartozóját, vagy amikor ő maga közel kerül a halálhoz, hogy azt mondja, mindennek vége, mindenem elveszett. Azt mondja a Szentírás, hogy a halál egyfajta átmenet. Nem veszett el semmi. A test vész el, a múlandó levetkőzik, levettetik a múlhatatlanról. Nyilván ebből születik meg a második kérdésünk, hogyha ez a halál, akkor mi van a halál után? Mi van a halál után? Hát erre nézvést azt gondolom, hogy sajnos tele van a fejünk mindenféle fajta zöldséggel, talán nem sértődnek meg a testvérek, ezért beszélünk a sírnál a halottainkhoz, ezért gondolkozunk úgy, hogy hú, lehet, hogy ő jelent meg, ugye, lehet, hogy ő üzen nekem, vannak emberek, akik próbálják fölvenni a halottakkal a kapcsolatot. A halál utáni állapotról a Biblia alapján úgy beszélhetünk, hogy az egy köztes állapot következik be. A léleknek egy sajátos állapota ez, egy köztes állapot. Úgy is leírja ezt a Szentírás, mint az alvást. Hát ma reggel mindannyian fölébredtünk, és azt gondolom, hogy a legtöbben ott ébredtünk föl, ahol lefeküdtünk. Ugye, nem történt nagy változás éjszaka. Lehet, hogy a takaró már nem úgy volt rajtunk, mint ahogy elaludtunk, de hát amelyik ágyba lefeküdtünk, abba az ágyba ébredtünk föl. Amelyik lakásba lefeküdtünk, abba ébredtünk föl. Az alvás egyfajta tudatlan állapot, az a mi állapotunk, csak egy olyan állapot, ahol az ember nem szembesül dolgokkal. Nem szembesül az idő múlásával, nem reagálunk sokszor a környezetünk változásaira. Ugye gyermekek sokszor fölriadnak, hogy vihar van, vagy villámlik éjszaka, amikor kisebbek, és fölébresztik a szülőket, akik erről semmit nem is tudnak, vagy már nem is reagálnak erre, mert mélyen alszanak. A halál utáni állapotát a léleknek a Szentírás ilyen alvó állapothoz hasonlítja. Nem aktív állapot ez. Magyarán a halottak nincsenek bennünk, nincsenek közöttünk, nem jönnek-mennek a világegyetembe keresztül kasul, hanem ebben a köztes állapotban vannak. Azt is elmondja a Szentírás nekünk, és érzékelteti velünk, hogy a halottak tisztában vannak az ő sorsukkal. Magyarán noha ez egy tudatlan vagy tétlen állapot a léleknek, a lélek mégis tudja, hogy mi lesz az ő sorsa. Hiszen beszél erről is a kijelentés, hogy a lélek sorsa vagy az örök boldogság Istennel, vagy az örök szenvedés Isten nélkül. És ahogy erről is szóltunk már az elmúlt vasárnapokon, Isten ide a földi életünkre helyezi annak a lehetőségét, hogy mi döntést hozzunk a sorsunk felől. Isten megadja nekünk a lehetőséget, hirdeti nekünk egyrészt mindezeket, hogy ne legyünk tudatlanok, hogy na, a halállal úgyis minden véget ér, aztán ennyi. Isten azt mondja, hogy van tovább. Isten, aki a világ mindenség ura, és látja azt is, amit mi nem látunk, beszél nekünk arról, hogy lehet jó is a mi sorsunk a halál után, de lehet nagyon rossz is a mi sorsunk. És még azt is fölfedi előttünk, hogy miként lehet jóvá a mi sorsunk a halál után. Erről szóltam nektek a múlt vasárnap, hogy Jézus Krisztust ezért küldte el Isten. És ő hirdette meg nekünk azt, amiről olvastunk is, ma is itt János evangéliumában, hogy aki hisz ő benne, aki szövetségre lép ő általa az atyával, azt mondja annak, ő örök életet ajándékoz. Azé az örök boldogság, az Istennel való közösség, amikor valaki meghal, átlép ebből a látható világból a láthatatlan világba, akkor noha egy köztes állapotba kerül, mégis már tisztában van a sorsával. Mert a láthatatlan világ látásában pont a mi testiségünk akadályoz meg bennünket. De amikor levetjük a mi testünket, akkor egy pillanat alatt látni fogjuk a láthatatlan világot. És tudni fogja mindenki a halál a pillanatában, vagy az azt követő pillanatban, hogy milyen sors is vár az ő halhatatlan lelkére. Mindenki tisztában lesz vele egyetlen egy perc alatt. Azonban azt is felfedi Isten igéje előttünk, hogy akkor már ott senki semmit a sorsán változtatni nem tud. Lukács evangéliumának 16. fejezetében a 19. verstől olvassuk Jézus tanítását, a gazdag és Lázár történetét. Két emberről szólít nekünk Jézus Krisztus, az egyikük ebben a köztes állapotban már látja azt, hogy ő a kárhozatra, az Isten nélküli életre jutott. Míg a másik az az Istennel való életre jutott. Ez az ember próbál változtatni a sorsán. És Jézus elmondja ebben a példázatban, hogy azt a választ kapja, hogy nem lehet változtatni az ő sorsán. Nem lehet enyhíteni a szenvedésén. Nem lehet jobbítani azon az rossz állapoton, amiben ő van. Aztán ez az ember próbál alkudni, hogy jaj, hát a többiek ide ne kerüljenek. És azt mondja neki az ige szerint Ábrahám, az Úr, hogy az embernek itt a földi életében van lehetősége dönteni. Méghozzá az alapján, a kijelentés alapján, amit Isten adott. Itt fölfedi előttünk az igazságot, és nekünk el kell dönteni, hogy hiszünk ennek, vagy nem hiszünk. Akár hittünk, akár nem, végül a halálunk után meg fogjuk látni, hogy az az igazság, amiben Isten bennünket az ő kijelentése által beavatott. Nincs lehetőség változtatni a sorsunkon, és ez annyira kemény dolog, hogy innen sincs lehetőségünk változtatni a halottaink sorsán. Noha a keresztény egyház tanította és tanítja ezt, ezt a Szentírás soha sehol nem erősíti meg, hogy nekünk földieknek lehetőségünk volna a már elhunyt szeretteinkért bármit is tenni. Ez nem bibliai tanítás. Egyházi tanítás, de nem bibliai tanítás. Ezért az igaz keresztények nem is élnek ezzel a dologgal. Tehát nem imádkozunk a halottainkért, Nem kérünk érettük, mi se áldozatot, nem fizetünk érettük, stb. Nem gondolkozunk úgy, mint akik befolyásolni képesek lennénk az ő sorsukat. Ebben a köztes állapotban, amely tehát nem egy aktív állapota a léleknek, de egy tudatos állapota a léleknek, tehát tudja a lélek, hogy mi lesz az ő további sorsa, fontos, hogy megértsük azt is, hogy nincs idő. Nincs idő. Tehát ugye azért addig engedjük el a fantáziánkat, amíg Isten elengedi és megengedi nekünk. De pontosan erről tanít Pál apostol itt a tesszalonikai beli gyülekezetnek, akik között fölmerült ez a gondolat, hogy hát akik meghaltak, azok már ott vannak a mennybe, de jó nekik. És ebből jött egy újabb gondolat, hogy jó lenne minél hamarabb meghalni. És mehetnénk az Úrhoz, mehetnénk be a menny örömébe. És mit mond nekik Pál apostol? Azt mondja nekik Isten lelke által, ezt tanítja nekik, hogy akik meghaltak, nem előznek meg bennünket. Hát nem úgy van, hogy majd mi esetleg a sor végén még valahogy bejutunk, aztán a maradékot kapjuk a mennyországból. Kedves tesszalonikaiak, nem így van. Mert majd be fog következni valami, egy fontos esemény, amikor azok, akik meghaltak, és azok, akik itt vagyunk, egyszerre fogunk bemenni a mi atyánk örömébe. Tehát, akik meghaltak, noha tisztában vannak a sorsukkal, nem unatkoznak, nem érzékelik az idő telését, ahogy ezt mi érzékeljük itt a Földön, mert abban az állapotban, ahol ők vannak, így mondom, nincsen idő. Remélem értjük ezt. Mint amikor alszunk. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el. Azért szoktuk megnézni az órát. Valaki már hajnali 3-kor, az hiszi, hogy hú, már talán reggel van. Mások meg déli 12-kor nézik meg az órát, hú, már 12 óra van. Miért? Mert az alvó állapotban fogalmunk nincs arról, hogy mennyi idő telik el. Így kell elképzelni azt az állapotot, amit köztes állapotnak szabad neveznünk. Akkor mikor is jön el az örök élet? Mikor jön el az örök boldogság? És mikor jön el valóságosan a kárhozat? Azt tanítja nekünk itt Pál apostol, hogy ez Jézus Krisztus visszajövetelekor fog elkezdődni. Mert mikor, mi is fog történni, amikor Jézus Krisztus visszajön? Azt mondja Pál apostol, hogy lesz egy esemény, amit úgy nevezünk, hogy feltámadás. Feltámadás. Ez azt jelenti, hogy a halhatatlan lélek, aki eddig a köztes állapotban volt, új, örök, múlhatatlan testbe öltözik. Egy testnek a felöltözése lesz ez. De az a test nem ilyen múlandó test lesz, amiben most itt ülünk, hanem egy múlhatatlan test lesz. Egy örök test lesz. Ez fog bekövetkezni a feltámadáskor. Mindenki kap ilyen múlhatatlan testet? A Szentírás azt mondja, hogy igen, mindannyian kapunk múlhatatlan testet. Azok is kapni fognak, akik itt vannak a Földön, és még nem haltak meg? Igen, azt mondja a Szentírás, hogy el fogunk változni. El fogunk változni. Magyarán átmegyünk ezen az állapoton, a halálon, a köztes állapoton egy pillanat alatt el fogunk változni, levetjük a mi földi múlandó testünket, és fölöltözzük a múlhatatlan testet. Ezt a napot, amikor Jézus Krisztus megjelenik, és feltámadnak a halottak, és akik élnek szintén levetkőzve egy pillanat alatt fölöltözik a múlhatatlan testet, ítélet napnak is nevezi a Biblia. Ítélet napnak. Sokan erről is úgy gondolkoznak, hogy majd hosszú sorok kígyóznak ott Jézus ítélő széke előtt, és a szerencsénk van, mi a végére maradunk, mire Jézus megunja az ítélkezést, és végül mindenki mehet az ő országába. Kicsit karikírozom, de sajnos sokszor így gondolkozunk mi emberek. Testvérek, az ítélet elválasztást jelent a Bibliában. Nyilvános leleplezést jelent a Bibliában. Nem feltétlen azt jelent, amit mi gondolunk, hogy valaki ott áll az ítélő szék előtt, és a bírót gondolkozik, meg tördeli a kezét, hogy mi legyen, mennek az érvek keresztbe kasul. Az ítélet elválasztás, leleplezés. Nyilvánvalóvá tétele valami különbségnek. És ilyen értelemben az az utolsó ítéletnap nem arról fog szólni, hogy ott Jézus egyesével ítélget embereket, hanem arról fog szólni, testvérek, egy pillanat alatt le fog lepleződni, hogy amit ő kijelentett, az igaz. Most mi belelátunk a halottaink sorsába? Nem látunk bele. Belelátunk a láthatatlan világba? Nem látunk bele, testvérek. De az ítéletnap, az az elválasztás napja, a nyilvános leleplezés ideje lesz, amikor mindenki levetkőzvén a földi testet, fölöltözvén a múlhatatlan testet, azt fogja látni, hogy Isten létező, hogy az Isten által kijelentett dolgok igazak. Ez lesz az ítélet. Kiderül. Kiderül minden. Akik hittek Jézus Krisztusban, azok az örök élet részesei lesznek, az örök boldogság részesei lesznek Istennel. Akik meg nem hittek, nem fognak újra meghalni, hiszen a lelkük halhatatlan, és a test, amit fölvesznek, szintén halhatatlan lesz, hanem azt mondja a Szentírás, azt mondja ott a gazdag és Lázár történetében Jézus Krisztus, hogy elkezdődik az ő életükbe a szenvedés, vagy így mondjuk, hogy folytatódik a szenvedés, amivel eddig is tisztában voltak, a halál utáni köztes állapotban, de most majd le fog lepleződni, hogy van kárhozat, és végbe megy az ő kárhoztatásuk, aminek a lényege az Isten nélküliség. Az Isten nélküliség. Az Isten nélküliség, testvérek, a világ legszörnyűségesebb állapota. És ezt azok tudják igazán, akik már Isten kegyelméből Istennel élnek. Amíg úgy gondolkozunk az Isten nélküliségről, hogy ki lehet az bírni, az annak a jele, testvérek, hogy még nem vagyunk Istennel. Még nem vagyunk Istennel. Pál apostol, aki Istennel él, és Istennel élt, mit mondott arról az életről, amit Isten nélkül élt le? Azt mondta, hogy kár és szemét. Nem mondta azt, hogy hó, hát abban azért vannak értékes dolgok, amiket ott ki lehet kapargatni belőle. Azt mondta, kár és szemét. Nem volt benne semmi, amit értékelni lehetne. Ami fontos lehetne, ami megtartó lehetne. Testvérek, ha mi úgy gondoljuk, hogy az élet Isten nélkül itt még élhető, de ugyanakkor magunkat Istenfélőnek tartjuk, akkor ne áltassuk magunkat, nem vagyunk Istenfélő emberek. Az Istenfélő ember tudja azt, hogy az az élet telhetett az gazdagságban, szépségben, jóságban, amit én Isten nélkül éltem, egy nagy nulla. Arra az életre az igaz hívő nem vágyakozik vissza, hogy bárcsak még egyszer olyan lehetne, hiszen csak a legfontosabb hiányzott belőle. Isten, Jézus Krisztus. Akinek van Jézus Krisztusa, van Istene, testvérek, azt tudja, hogy ő benne. Minden az enyém. Minden az enyém, azt mondja a Szentírás. Nem egy kicsike részem van, nem csak valami jó benne az enyém, hanem azt mondja a Szentírás, hogy ő benne minden az enyém. Akinek megvan minden, testvérek, az teljes életet él. Annak az egy megelégedett ember, akinek megvan mindene. És a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy Krisztus a titka ennek. Nos, kedves testvérek, azt gondolom, hogy így kell nekünk gondolkozni a pokolról. Hogy a pokolba tudni fogjuk, hogy csak a leglényegesebbet nem ragadtuk meg. És az igazi szenvedés időkről időkre mind végtelenségig az lesz, hogy többé nem is ragadhatom meg. Hogy többé nem is ragadhatom meg. A halál és az azt követő pokol a Biblia szerint egy borzalmas állapot lesz. Egy borzalmas állapot lesz. Talán néha éltetek át ilyen borzalmas állapotot elszalasztott lehetőségek után. Úgy gondolom, ha nem is beszélünk róla, nincsen olyan ember a Földön, aki ne tudná elmondani azt, hogy igen, vannak az életemben olyan dolgok, amelyeket nem tehetek meg többé. Mert az, akivel megtehettem volna, már nem él. És talán velem együtt tudjátok, hogy milyen nehéz hordozni ezeket a dolgokat. Még itt a földi életben is. Hogy nem kértem bocsánatot, nem öleltem meg. Nem volt az egy jó szavam, és most már nem tehetem meg. Testvérek, a pokol ennél sokkal nagyobb szenvedés lesz. A pokol ennél sokkal nagyobb szenvedés lesz. Egy örök szenvedés lesz. Azt mondja az ige, hogy lesz leleplezés. Ha ez a világ mást is gondol, ha ez a világ azt gondolja, hogy a lélek az jobbra-balra száldigál itt a világ mindenségbe, egyszer fű, máskor virág, aztán állat, aztán egyre tökéletesebb testeket ölt magára, az ember kitalálhat, fantáziálhat, de ez az Isten kijelentésén, az Isten igazságán, az Isten tervén semmit nem változtat. Magunkat áltathatjuk ezzel, de ettől még eljön az ítélet napja Jézus Krisztus megjelenésével, amikor feltámadunk vagy elváltozunk, és ki fog derülni az, hogy Istennek volt igaza, és az igazság maga Isten. Testvér, te hogy készülsz erre a napra? Hogy készülsz erre a napra? Szívedbe zártad-e már az Urat? Amikor ő lehetőséget adott és ad neked, akkor élsz ezzel a lehetőséggel. És érted-e már, hogy ez a legnagyobb lehetőség, mert nem mára szól, meg nem holnapra, hanem az örök életre. Hadd mondjak annyit zárásképpen, hogy a halált a Biblia az élők számára egy határkőnek jelöli ki. Az Ószövetségben is a legsúlyosabb büntetést rendelte Isten mindazokra, akik a halottakkal foglalkoznak. Halállátókra, halottlátókra, halott idézőkre. Azt mondja Isten, hogy az ilyen embereknek nincs kegyelem. Ki kell őket írtani, meg kell halniuk. Ezt mondja Isten az Ószövetségben az ő népének. Nem lehetnek ilyenek köztetek, és nem mehettek hozzájuk. Nem vehetitek igénybe az ő szolgáltatásaikat. Isten tiltja, hogy az ember az ismeretlenbe kémleljen. Azért tiltja, mert az ember nem ura a láthatatlan világnak. És a láthatatlan világ, amelyet mi nem látunk, megosztott. Ahogyan beszélünk kárhozatról és Istennel való örök életről, úgy beszélünk Istenről, az ő angyalairól, és a gonoszról, az ördögről és az ő angyalairól. És az ember, aki ebbe a láthatatlan világba benyúl, megpróbál benézni, nem tudja, hogy mi jön vele szembe. Mert nincs szeme arra, hogy ezt lássa. Ez egy nagy hazardírozás, amit az ördög mindig jól kihasznál. Azt mondja, hogy sokszor így beszél róla az utolsó időkre nézve, a világosság angyalának jellemét veszi föl. Ebben a jelmezben jön az emberhez, hogy elhitesse közbe, ez az ördög. És az embert akarja átrázni. Isten azt akarja, hogy az ő kijelentésére hagyatkozzál, és hagyatkozzunk mindnyájan. Nem arra, amit a halott látó, meg a halott idéző elmond, mert lehet, hogy ő is lát valamit, látja a szellemvilágot, a démont, az angyalokat, de nem a halottadat. Persze, fölveszik ők annak a ruháját, megjelennek ők annak a képében, szólnak ők annak a hangján és annak a stílusában neked. De ez az ördög. És az Isten azt mondja, hogy megtiltom. Megtiltom. Hány és hány ember élete ment tönkre azáltal, hogy nem vette komolyan Isten intését. Elment, tudakolózott, kutakodott, aztán egy életre ott maradt rajta egy olyan lelki bélyeg, egy olyan nyomás, pszichésen vagy testileg is, amiből nem tudott kiszabadulni, és nem tud kiszabadulni. Isten azt mondja, hogy ne tedd. Nem vagy az ura annak a világnak. Nem tudod, hogy mi jön veled szembe. És ez ellen egyetlen egy lehetőséged van védekezni, úgyhogy nem nyitsz arra. De nyissál teljes szívedből Isten kijelentésére. És hidd el azt, amit ő neked és nekem elmond és üzen, és amire Jézus Krisztus is tanított bennünket, aki azt mondta, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Amen. Gyertek testvérek, a 300. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádságra. A 300. dicséretünk első verse így kezdődik, lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, ami reformátor eleinket visszavezetted a te kijelentésed igazságaihoz, arra tanítottad őket, hogy ennek adjanak igazat, és köszönjük, hogy ebben az örökségben járhatunk mi magunk is. Ugyanakkor meg kell valljuk előtted, hogy olyan sokféle hamis gondolat van a mi szívünkben, mindazokról, amelyekről viszont te egyértelműen beszéltél nekünk. Kérünk, légy segítségül, adjál még nagyobb szomjúságot és vágyakozást a mi szíveinkbe, hogy a te igédre figyeljünk, hogy annak tanításait kutassuk, és amit megértettünk, azt a szívükbe fogadjuk. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy a halálról, az életről is olyan sok nem a te igéd szerinti dolgot gondoltunk és mondtunk már életünkbe. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, és arra tanítasz, hogy hogyan viszonyuljunk helyesen mindahhoz, amely mindannyiunk elkerülhetetlen sorsa. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél a világba, hogy megszabadítsál bennünket a pokoltól, az örök Isten nélküliség állapotától. Köszönjük te neked, hogy hirdeted ezt az evangéliumot itt is, ezen a helyen is, nekünk is. Légy segítségül, hogy higgyünk te neked. Adjad, hogy megérezzük saját felelősségünket, és így tudjunk döntést hozni arról, hogy igazat adunk neked. Köszönjük neked azt, hogy benned el van rendezve a mi sorsunk. Ahogyan te feltámadtál és élsz, úgy van elrendezve benned is a mi feltámadásunk és örök életünk az Atyával. Köszönjük neked ezt a boldog reménységet, amellyel jó együtt élni, és amely segít bennünket abban is, hogyha eljön halálunk ideje, akkor bátorsággal, hittel tudjuk majd lehunyni szemünket. Köszönjük, hogy te nem hagyod megszégyenülni azokat, akik benned hisznek. Megköszönjük neked szeretteinket, akik velünk voltak, és akikkel mi is együtt lehettünk, de már nincsenek közöttünk. Légy áldott azért, ha ők szerettek téged, és ha erről az ő hozzád való szeretetükről bizonyságot tettek nekünk. De tudjuk, hogy mindannyiuk sorsa a te kezedben van. Te vagy az ítélő bíró. Kérünk, segíts elengedni azokat, akiket elszólítottál közülünk. És könyörülj meg, hogy úgy tudjunk nézni a jelenre, mint amiben ránk bízolt dolgokat, gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket. Hadd hirdessük nekik az igazságot, a valóságot, hogy ebben hihessenek. Így áldj és szentelj meg bennünket, töröld le szemünkről a könnyeket, és adjál benned való békességet. Amen.